Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Bodár Sándor, karinti gyűrűs humorista, színész. A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatára járt, ezután 12 évig dolgozott a Vasútnál. Sajátos figurája, a magyar filmek közkedvelt karaktere. Alkotótársa és barátja Szőke András, akivel színpadon és filmen is gyakran tűnnek fel együtt. Híres improvizációs készségéről. A stand-up comedy művelője felép a Duma Színházban, és időnként a Fábri Show-ban is. Láthattuk őt a Roncsfilm, a Kontroll, az Egy bolond százat csinál, vagy a Buher a Matrix című filmekben. Fia Tamás bűvészként ismert. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek.
És amihez tartás véget.
És ezen a papíron kifejezések, talányos fogalmak szerepelnek, kivétel nélkül aktuális vendégem Bodár Sándor életének meghatározó szereplőjére, korábbi idézetére, fontos életének fontos emberének idézetére, róla szóló aspektusára utaló fogalmak szerepelnek ezen a papíron. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Bodár Sándor mely kifejezések közül választhat. Szép lélek, bevallanád? Ezt nem. Alapkövek. Mitől nehéz? Tűzhely. Nem luxus? Áruld el miért? Nem esik le a gyűrű. Szakító próba, örökölt sors, nincs duplázás, önirónia, fészek, később megerett, nem hiányzott, nem ismered, előkép, megtérül, csalafinták. Tehát nem biztos, hogy a kifejezésből számodra olyan jellemzőnek gondolt idézet vagy történet társul hozzá. Rejtjelesek ezek a kifejezések. Melyikkel kezdjük? Mit szeretnél?
Nagyon. Hát több is eszembe jutott egyébként. Így első ránézésre az alapkövek sem rossz.
Legyen az alapkövek? Megyünk, egyenként megyünk, akkor kezdem
a tűzhely az alapkövek, ezek jutottak így elsőre eszembe.
Akkor nézzük az alapkövet. Jó, alapkövek. Az alapkövek az a Duma Színházra utal, mert hogy az ti körülbelül szerintem egy évig, mondjuk Litkai, Szőke, Hatházi és te,
igen,
raktátok le, ha alapkörről beszélünk. Azt itt tulajdonképpen akkor lelkesedésből csináltátok úgy, hogy nem tudtátok, hogy ebből mi lesz?
Ennek volt egy előzménye. Kint voltunk Észak-Csehországban várakat nézni.
És miért így mondod? Akkor nem ez hát, volt a... Mert, hogy, az is örözés hát volt
egy,
ez inkább.
Pontosan, hát egy darab várat nem láttam. Egyet megnéztünk, de már nem láttuk. És ez egy nagyon izgalmas út volt. Nagyon-nagyon szórakoztató is egyébként, és ez egy esti sörözős beszélgetésnél pattant ki a Litkai Gergőnek az agyából a kérdés felém. Ki tudja már hanyadik korsó után, meg egy ilyen 80 dekás igazi mustáros csülöknek a bevitele után, hogy miért nem játszom színházba. És akkor elkezdtem neki magyarázni az én elméletemet a színházról, hogy hát azért nem, mert hogy egy fix gárda jár be egy színházba dolgozni, majdnem azt mondom, hogy fix közönségnek, hiszen ugyanazok az emberek járogatnak vissza, jobban ismerik már a darabot, mint aki írta, szó szerint tudják, nem úgy, mint a színész. Van egy őrült rendező, jó esetben őrült rendező, rosszabb esetben még borzasztóbb, akinek a önmegvalósítását kell színre vinni, és ez nekem olyan, mint egy munkahely. És mondtam a Gergőnek, hogy azért nem játszom színházba, mert nem azt csinálhatom, amit én szeretek, hanem amit mondanak. És hogy a végén még nem is olyan jó ki a fizu. Hogyha bele gondolok ebbe, hogy az is számít nagyon. És akkor ő visszakérdezett a következő sörnél, hogy de ha lenne egy olyan hely, ahol azt játszottad, amit akarsz, akkor abban benne lennél? Hát mondom, Gergő, hát hogyha te találsz egy ilyen helyet. Hazajöttünk, és rá egy hétre talán Gergő felhívott, hogy találtam. De nem, én már elfejtettem az egész beszélgetést, mondom, hát ott találtál, tartsd meg, hát mondom. És akkor nem tudom, hogy mit talált, és akkor mondja, hogy találkoznom kell. És akkor találtam, és akkor oda mentem, és akkor derült ki, hogy mit talált, hát talált egy helyet ennek a típusú színháznak, és akkor ott volt a Szőke, ott volt a Hatházi, ültünk molteros ládákon, egy lepusztult galériába, és gondolkoztunk, meg tanakodtunk a tulajdonossal, hogy mit lehetne ebből kihozni.
Ez volt a Godó?
Ez volt a Godó. És akkor ott elindult tulajdonképpen a Duma Színháznak az alapköve, meg az őse, mert ezt mi ott elkezdtük négyen, hétvégek, csak péntek, szombat, vasárnap adtunk elő, 10 percet fejenként, tehát ez nagyon vicces volt, hogy 30 perc volt az egész műsor, de ezért másfél órát ott sörölött mindenki. És egyébként az első föllépés, tehát az első este kivételével, ahol úgy emlékszem, hárman voltak összesen, egész jó esték jöttek össze.
Tehát ti ezért kaptatok bármit? Pénzt, sört?
Pénzt kaptunk, nagyon keveset, tehát kijött volna egy 4-5 kávé belőle.
Annak esélyt látod, hogy ebből egy olyan brand, egy olyan szubkultúra lesz, ami aztán lett?
Nem. Abszolút mértékben. Akkor, amikor ez elindult, akkor gyakorlatilag ennek nem volt Magyarországon előzménye. Tehát nem volt mihez igazodni, de ez nekem nagyon-nagyon jó, mert én nagyon szeretem ezeket az úttörő dolgokat.
Miért?
Azért, mert nekem az a kihívás, hogyha olyat csinálhatok, amilyet még nem csinált más.
De miért?
Mert kísérletező típusú vagyok, szeretem felfedezni a dolgokat, meg szeretek olyan dologba belevágni, ami nincs leszabályozva, nincs leírva.
Te belekezdesz valamibe? Bármi az. Igen. Még más nem csinálta. Attól nem félsz, megégsz, saját magadnak csalódást okozol, balul sül el, kinevetnek.
Már volt olyan, hogy égtem a színpadon, szó szerint. Neki támaszkodtam a kályhának, az felgyúlott a hátam, de csak ennyit mondtak, badár égsz. Mondom, hát jó, hát égek, mert egy ha-ha annyi nem hangzott el, hát jó, égek, de hát van ilyen. Szóval akkor felpattant valaki, de égsz, és elkezdte ütni a hátamat, és akkor tudtam meg, hogy felgyúlott a műanyag kabát a hátamon, mert nem is vettem észre. Szóval volt már ilyen, hogy égtem a színpadon, de ez nem, de abból ki lehet jönni. Az sokkal nagyobb bukás nekem, amikor igazodnom kell egy leírt szöveghez, amihez alkalmazkodni kell, meg alkalmazkodnom kell ahhoz, hogy elmondták, hogy ezt hogyan kell majd megcsinálni, és mondjuk elfelejtem, és nem magamtól csinálom meg, mert akkor azt úgy hívják, hogy forradalom, hanem emlékeznem kellene rá, hogy aj, megmondták, hát ezt úgy kell megizni. És alkalmazkodnom kell még másik 2-3 emberhez, akik ugye várják tőlem a végszót, hát azt aztán várhatják.
Várhatják?
Fó, hát igen, mert én amikor elolvasok egy szöveget, ha kapok egy ilyen szöveget, és átnézem, átfutok rajta, fejbe azonnal átírom az egészet, mert jobb szavakat találok hozzá.
És hogy tolerálják a rendezők?
Van, aki igen, van, aki nem. Most már sokkal, tehát most már sokkal agresszívebben tolerálják, úgyhogy nekem is igazodnom kellett, mert bele kellett nőnöm abba a típusú, mondjuk így ez filmforgatásnál derül ki, amikor azt mondom, hogy van ez az amerikai vonulat, amikor igazodni kell rettentő módon a szövegkönyvhöz, mert van egy dramaturg, aki még vissza is olvassa saját maga, és nézi, hogy két szót felcseréltem.
De várjál, de hagyod magad betörni? Tehát mikor egy rendező azt mondja, hogy így lesz.
Hát van az a pénz, amelyiken. De hát ez azért mondom, hogy rendezője válogatja, mert hogyha ad nekem szabadságot arra, hogy játszhassak, hogy improvizálhassak, vagy tetszik neki az, amit éppen én csinálok, és akkor azt ő elfogadja meg, beleilleszti az ő sorába, akkor nyertünk mind a ketten. Ha nem, akkor kénytelen vagyok beladni a derekam, mert van egy úgy hívják, hogy film, amit létre kell hozni. Tehát, hogyha ő az ő fejébe létrehozott már valamit, amihez igazítani akarja magát, mert a felelősséget egyébként effektíve ő vállalja, akkor nekem ahhoz kell alárendelni magamat a filmnek a sikere érdekében.
De a te részedről ez nem konokság? Tehát ha meg tudod csinálni kétszer, akkor harmadszor is meg tudnád csinálni egy másik rendezővel?
Nem.
Nem?
Nem. Nem, mert ilyen vagyok, szóval nem könnyű velem dolgozni.
Nem könnyű?
Nem, mert nem mindenkinek sikerül. Szóval a színpadon, ha ketten vagyunk a színpadon, akkor tudni kell jó focizni például. De ha úgy érzem, hogy a másik hozzám képest lapos, vagy én lapos vagyok hozzá képest, mert ilyen is van, akkor nincs meg ez a feeling.
Lapos alatt mit értesz? Szellemtelen, hát, lassú?
Nem, például nem tudom szolgálni az ő poénjait.
Az egyik téma az az egyébként, hogy Aranyosi Péter jó barátod, általam is nagyon szeretett ember, azt mondta rólad korábban, hogy nagyon nehéz veled együtt dolgozni, egy nyilvános interjúban. Igen. De mire gondolhatott?
Azért, mert igazodnia kellett.
Hozzád?
Igen. Igen, hát azért, mert neki is van egy egója. Nekem is van egy egóm, sőt, amikor három voltunk a színpadon, hármunknak volt egója. És akkor most nem akarom megnevezni a Dombit, de volt egy nézeteltérésünk az egyik szünetben, amikor a Dombi azt mondta, hogy elmegy inkább haza.
Tehát, mit csináltál? Mire érted
ezt? Semmi nem volt. Hát elragadhatott bennünket a hív, elkapott bennünket a gépszí, és így fergetegesen jó közönség előtt elkezdtük nyomni azt, ami kipattant az agyunkból. Mert ezt kellett a Petinek megtanulni, hogy ő is egy ilyen statikus közeget akart kitalálni, hogy ami már egyszer talált, akkor az süllyedt, akkor majd az a legközelebbi alkalommal, és majd újra elmondjuk azt, akkor majd megint talál, meg süllyed. Ez engem untat. És elég a színpadon egy olyan pillanatot megtalálni, amikor elkapja az embert a gépszíj, mert érzem, hogy jön a közönség velünk, egy ártatlannak tűnő mozdulatból, vagy bármiből, amivel meg lehet kavarni az addigi dolgokat, mert sajnos a közönség is felkészülten érkezik, ugye, utána néz az interneten mindennek, hogy mi fogja majd őt fogadni, és hogyha én azt érzem, én megérzem abban a másodpercben a rezgést, hogyha ezek már ismerik azt a szöveget, amit én már mondtam, és mondjuk benne van az agyamba, hát azt azonnal dobni kell, mert akkor egy rettenti unalmas este lesz, azt úgy mennek az, hogy ezért fizettünk.
És Dombinak ezzel volt baja?
Dombinak azzal volt baja, hogy otthon kitalálta a poént, az nem jött be. És ugye, és minden másodpercben ez mondta, amikor kiított a száját, hogy várja, és akkor Aranyos is nyomta maga egóját, várja, nekem is eszembe jutott egy jó poént, én is nyomtam egyet, azt a Dombi meg ott maradt elsüllyedve, mert neki meg nem jutott eszébe.
Pedig egy nagyon gyors észjárású.
Most már kiváló. Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen ívet húz, mert megtanulta. Majdnem azt mondom, hogy egy nagyon furcsa pillanat lehetett az, mert hogyha a szünetből ott kifakadt, azt akkor annyit tudtam neki mondani, hogy hát ez a Real Madrid, ez nem a haladás, hát itt össze kell szedni magadat, mondom, ez a Barcelona, meg a Real Madrid, itt focizni kell. Itt nincs idő baszakodni, hogy majd kitalálok egy poént, azt akkor azt akarom mindenáron bevinni a közönségnek, mert nem fogod bevinni soha. Ez olyan, mint hogy a boxnál kapsz egy maflást, azután így nézi az ember, keresi a sarkot, mert azt se tudja, hogy hol van, és hogyha nem tud improvizálni, mert nem tud fölülkörekedni a pillanaton, akkor elfogy a levegő. És ezt nagyon jól megtanulta, és hozzáteszem, hogy akkor lehet, hogy ő abban a pillanatban rosszul érezte magát ebbe, de utána, amikor belement egy sokkal profibb környezetbe, amikor a Balázsékkal kellett dolgoznia, hát ott azért kapja a maflásokat, rendesen van azok az emberek, meg olyan spirittel dolgoznak, hogy az hihetetlen.
De vissza még egy mondat erejéig, aztán mindjárt választunk egy másik témát Aranyosi Peti mondatához. Ugye azt mondja, hogy nagyon nehéz veled kollégaként, mert azt mondta, hogy egyébként egy bűbájos ember vagy, mondja ebbe az interjúba, de amúgy veled nehéz együtt dolgozni. Mibe még? Tehát mibe kell még hozzád idomulni a kollégáknak?
Hát, hogyha idomulni akarnak, akkor talán az élet. Mert ugye az élet, én az életemet élem, más meg élje magáét, de hogyha...
De hagyják a tiédet is úgy élni, ahogy te szeretnél.
Hát Petivel se könnyű egyébként, mert ő is néha olyan szinten frusztrált, hogy megérteni is nagyon nehéz. Az én életemnek vannak olyan stílusjegyei, amikhez nem biztos, hogy mindenki igazodik. Tehát például, hogyha beül mellém az autóba, akkor ne dirigáljon jobbról, mert én vezetek.
Mit csinálsz, ha elkezd okoskodni?
Semmit, hát én szoktam közben, hogy az ott azért anyósülés, mert ott nem szoktak beszélni. Élvezze, hogy utazunk, és mit is szól.
Pedig te nem vagy konfliktusos ember, nem?
Nem, én nem. A rigójáim biztos megvannak, meg nekem is megvannak azok a pillanataim, amikor, amikor úgy nem kívánok mindenkivel beszélgetni, meg...
Hát azt mondtad, hogyha te bosszús vagy, ott senki nem marad életbe a közeledbe, azt mondtad korábban.
Hát inkább, hogy nem állok vele szóba. Tehát, hogy mondhatja a magáét, de hogyha nekem megvan róla az elméletem, akkor úgyis úgy fogom csinálni, tehát hiába mondják. De ez, amikor kollektívában dolgoztam, akkor is így volt. Tehát én, amikor oda kerültem a MÁV-hoz dolgozni, akkor ugye egy rettentő szabálykövető munkahelyre kerültem oda, ahol utasokat szállítanak, kvázi minden másodpercében benne van az a pillanat, hogy hegyekbe állnak a vagonok, aztán mindenki meghal. Tehát egy felelősségteljes munkakör. De ugyanakkor senki nem mondta meg, hogy ezt mikor kell kezdeni, mikor kell befejezni, mert van egy időkorlát, de nem, te nem fektette nekem le senki, hogy én mikor induljak el váltót állítani. Hát még azelőtt, mielőtt meg nem érkezik a vonat, nagyjából ez a lényeg. A többi, hogy legyen az én problémám, hogy én ezt mikor végzem, vagy mikor nem, és ugye aki ebbe bele akart nekem dirigálni, annak azt mondtam, hogy jó, letettem a telefont, azt akkor is úgy csináltam, hogy én akartam. Tehát persze utána megbüntettek érte.
De az se érdekelt.
Nem. Érdekes dolog ez, mert nagyon sok minden összefügg így az életemen belül, ha erről kell beszélgetni arra, hogy ez hogy alakult ki. Mert egyébként még általános iskolában még nagyon pedáns gyerek voltam, de aztán utána felszabadult a tudat. És akkor rájöttem, hogy sokkal jobb az, hogyha az embernek egyénisége van, mint az, hogy most mennyire szorgalmasan tud tanulni.
Én ezt értem, de a legtöbb ember, még ha úgy is csinálnám, mint ahogy te csinálod, vagy úgy szeretné csinálni, nem meri, fél a következményektől.
Igen, ez az embereknek a pszichéje.
És te hogy nem félsz?
Mert én azoktól az emberektől tanultam ezt el, vagy lestem el, akik ezt megmerték tenni.
De neked volt olyan, hogy ebből a szabálytalanságodból, öntörvényűségedből fakadóan mondjuk nagyon megütötted a bokád?
Persze, hát vasultam minden hónapban, hát megkaptam a büntetésemet.
Tehát, és nem érdekelt?
Hát nem, mert hozzászoktam. Igazság szerint lehet, hogy érdekelt volna, mert valamilyen szinten szabálykövető vagyok, természetesen én is, mert vannak ennek rossz következményei is, amikor az embernek már nem csak egy kicsi anyagi vonzat, hanem nagyobb anyagi vonzat is. A legnagyobb veszteség, különben ezek veszteségek. A legnagyobb veszteség az általában állam az anyagi vonzat, hogyha valamit másképpen is csinálhattam volna, azt mégis megütöttem a bokán, pedig tudtam, azt mégis megtettem. Tehát azt most már én sokszor saját magamnak megmagyaráztam, hogy hát igen, hát tisztában voltam vele, hogy ez lesz a vége, hát akkor ez van.
És tanulsz belőle?
Nem.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl, Badár Sándorral. Válaszunk egy másik témát. Melyiket mondtad? Választasz bármelyiket?
Hát tetszett a tűzhely.
Legyen a tűzhely. Az egyébként kicsit
nem luxus, ezek mind izgalmas dolgok.
A nekem. Tűzhely az a feleségedre és kvázi így a családi létre vonatkozik.
Igen. Igen. Erre nem gondoltam.
Erre nem gondoltál, látod? Igen, és az jutott eszembe, és ez szerintem hogy valamennyire szervül is ebből fakadóan, amiről eddig beszéltünk, hogy ott például azért egy családi létbe, egy társas kapcsolatban, hát ott azért baromi sok kompromisszumot kell kötni. Az neked megy egy ilyen öntörvényű embernek?
Hát mindig is. Tehát maga az, hogy a családon belül nálunk nem hierarchia volt kiépítve a családon belül. Nem mondom azt, hogy mindent lehetett, mert nagyon sok pici apró szabály volt, ez most a saját a szüleimmel való kapcsolatra épül. Ők nagyon dolgos emberek. Az egész családom egyébként egy eléggé dolgos család, úgyhogy ők mondjuk nem csinálták ezt a szabad elvűséget, mint amit én művelek. Azt tudni kell, hogy én már, tehát a gyermekem anyjától már elváltam.
Hoppá, hát én ezt nem tudom.
Hát elnézést. Igen, mert ez nem téma. Mert mindenkinek van egy magánélete, amit én nem igazán szoktam. Tehát a magánéletet nem szeretem szellőztetni. Van új párom. Nincs, tehát a régivel sem volt gond. Ott mindenkit azért szeretünk, ami a pozitívum benne. Nem a negatívért kezd az ember ki egy másik emberrel. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy azokat a pillanatokat kell keresni a másikba, amiért szeretjük, nem azokat a pillanatokat, amilyen nem.
Hát azért ez nem mindig olyan könnyű, különösen konfliktus esetén.
Hát igen, nem könnyű, velem sem könnyű, de be kell látni az embernek előbb-utóbb a hibáit is, mert abból tud majd lépni előre. És hogyha állandó harc van, akkor még kezdtük-e? Tehát nincs értelme olyan dologba beleállni, amit nem akartam akkor, amikor elindítottam a sztorit. Tehát ugyanez van egyébként más típusú emberi kapcsolatokban is. Tehát, hogyha most én azt gondolom, hogy egy barátságban, ha csak veszekedéssel működik, akkor nincs annak sok értelme. Egy kapcsolatban pláne nincsen sok értelme, mert az nagyon-nagyon sok energiát elvesz, meg rettentő sok anyagi vonzata van neki, tehát magyarul nincs benne öröm. És akkor azért azt kár csinálni, vagy kár azt vinni, akkor inkább lássuk be azt, hogy milyen hibáim vannak nekem, hogy kerültünk bele egy olyan típusú konfliktusba, ami esetleg már nagyon mélyre vitte. Ha elfogadom a másikat, és azt mondom neki, hogy egyébként neked van igazad, akkor lehet, hogy sokkal jobban felszabadítom saját magamat, mint hogyha beleállok abba, hogy nekem van igazam, és akkor nem is biztos, de végigviszem. Majdnem azt mondom, hogy jobbat tett az, hogy szétmentünk, mint az, hogyha benne maradtunk volna. Egyébként tehát semmilyen indok egyébként ezen kívül nem volt. De nagyon, nagyon jól érzem magam a mostani kapcsolatomban, abszolút jó dolgokat csinálunk, meg úgy érzem, hogy több energiám marad, mint amennyi előtte volt, ennyi. Nincs értelme fejtegetni.
Nem fejtegetjük ezt tovább, viszont a barátságot említetted.
Igen.
És az azért érdekes aspektus, nem foglak kérdezni arról, amiről nem szeretnél beszélni, nevezetesen, hogy volt egyszer, történt veled egy tragédia, amiről nem szeretnél beszélni. Ez aki tudja, vagy olvasta, az erről te nem szeretnél beszélni, amit maximálisan tiszteletbe tartunk. Viszont egy aspektusról szívesen meghallgatnálok. Te három embert említettél ennek kapcsán. Fábrit, Szőkét és Bajor Imrét.
Igen.
És azt mondtad, ez engem meghat, hogy te Bajor Imrével ennek előtte egyszer találkoztál életedben.
Egyszer.
És ez az ember, azt mondtad, hogy olyan példásan segített rajtad, mikor te életed nagyon nagy mélypontján voltál,
igen,
hogy az megrendítő.
Hát én nagyon, nagyon utólag is, vagy azóta is nagyon tisztelem őt. Tényleg. Egyébként az egész szakma azt tudja mondani, hogy egy zseniálisan jó ember volt. Tehát, hogy nem volt rossz indulatú, meg nagyon, hát, amit képviselt a bohémságát is, ugye belevitte a maga életébe, de nagyon furcsa volt ez, hogy úgy beszélgetünk, mintha nagyon-nagyon régóta ismernénk már egymást, holott tényleg ez egy várnézegetés volt a fészekbe.
Ezt fogom használni, vágynézegetés. Sok-sok várat megnéztetek.
Bizony. És az este egy rettentő izgalmas volt, mert kettő várat is megnéztünk egy este, és még utána ő vitt haza taxival bennünket, de azért még kijátszott egy poént még a taxiba is. És tényleg azt lehet mondani, hogy ő folyamatosan annak a pillanatnak élt, hogy mikor lehet a legtopposabb toppon. Tehát, hogy azt láttam, hogy mindig úgy viselkedett, meg úgy élt, meg úgy tette a dolgát, hogy az mindig a középpontban legyen, hogy mindig őt nézzék az emberek. Tehát így élni szerintem rettentően nehéz, hogy állandóan az ember a placon van. De neki ez nagyon ment. Tehát ő nagyon tudta energiával pótolni meg mindennel, és akkor, amikor átnyújtott egy egészen kellemes összeget, hogy
akkor te anyagilag is kerültél bajba.
Egy pillanat alatt mentem tönkre, de többször, tehát nincs ezzel baj, mert az embernek meg kell tanulni fölállni.
És akkor ő megjelent nálad kéretlenül, hivatlanul, és azt mondta, hogy tessék?
Hát a hivatlanul az volt, hogy én nem is tudtam róla, hogy ők mit találtak ki. Tehát ők kitalálták azt, hogy csinálnak egy estet, aminek a teljes bevételét majd nekem fogják adni. Ezt ők így hárman, úgy tudom,
Fábri, hogy
Szőke indította ezt a sztorit el, de mind a hárman benne voltak ebbe az egészben. És a Sanyi úgy jött el, a Fábri, hogy 40 fokos láza volt. Azt mondta, soha nem felejtem el, hogy senki nem indult volna el. És eljött, és úgy eljött, hogy egy teljes közönség előtt nyomott majdnem egy több mint egy óra hosszát betegem. A Szőke szint úgy, a Bajor szint úgy, majd utána a végén a Bajor odajött, azt még rátett egy lapáttal. És mondtam, hogy de hát nem is vártam, de nem is hiszem, hogy megérdem. És azt mondta, hogy te csak el, sokkal jobb, mint hogyha kidobnám a szélbe. Más szavakkal mondta, de értjük. Tehát, hogy mit, hogyha elszórakozná. És azt mondta, hogy jobb helyen van nálam. Úgyhogy kétszer találkoztunk. És utána sokszor találkoztunk a rádiókabarénak.
Később már.
Később, igen. És soha nem hozta fel.
Sajnál, meg lehet ezt köszönni? Meg kell ezt köszönni? Mit lehet egy ilyennek kezdeni?
Nagyon érdekes, mert pont arról hát biztos, hogy meg lehet köszönni, valamilyen szinten belül az ember folyamatosan tolja a másik irányába, mert nagyon sokszor történt meg, hogy a Bandival, a Szőke Bandival ugyanígy kisegítettük egymást, hogy úgy mondjam, sokszor nem is anyagilag, hanem érzelmileg például, amikor föl kell húzni a másikat, vagy a nagyon furcsa megélt pillanataim vannak, amikor Sanyival mentünk Amerikába, a Cadillac Drive-ba, hogy volt időnk beszélgetni. És ezek azok az emberek, de mondhatnék 100 másik olyan példát, ott van a Horváth Jancsi barátom, akivel úgy éltük le az életünket, hogy az első 30 évet szinten, napi szinten, barátként úgy, hogy ugye két típusú életet éltünk, két munkahelyen dolgoztunk, mégis minden nap összefutottunk valamiért, együtt éltük meg a legizgalmasabb pillanatainkat, hiszen azért 87-ben csak úgy elindulni Japánban, nem biztos, hogy bárkivel elindultam volna, de bárhova, máshova is, ma is úgy indulok el, hogy számomra ismeretlen emberrel, akiben nem tudok akkora bizalmat beletenni, amekkorát visszaremélek, nem indulok el olyan helyre, egy idegen környezetbe, ahol nem tudni, hogy mi fog majd várni.
Nehezen ránk. Mennek át ezek az emberek a badárféle próbán?
Nem, mert szülőként szerintem ők ugyanolyan befogadók. Persze nem könnyű emberek, tehát a Bandi se könnyű ember, őt például sokan nem szeretik, pont azért, mert ő még nem magyarázza el, hogy miért nem ilyen. Vagy miért nem olyan. Tehát őt is meg kell tudni érteni. A Sanyi ugyanígy. Tehát a Sanyi se egy könnyű ember. Valószínűleg a Bajor se volt egy könnyű ember, de mégis van egy olyan típusú kohézió, meg egy olyan típusú energia a levegőbe, amit vagy érez valaki, hogyha érzi, akkor működnek a dolgok, ha nem érzi, akkor akármit csinálhat, akkor se fog működni.
Azért is provokáltalak ez egy picit ezzel, hogy amikor oda mentek hozzád és segítettek. Ez példás, és ez megható. Hogy Szőke azt mondta rólad, hogy te egyébként verseket írsz, romantikus verseket, és te egy nagyon sérülékeny ember vagy. Hát, hogy azért egy ilyennél például te meg tudsz hatódni, amikor odaállítanak, és azt mondják, hogy
hát ezt azért mondja ő, és azért mondja ilyen nyugodtan, mert ugye a régebbi énemből is ismert, tehát ma már nem nagyon fogok tólat, meg azok se versek voltak, hanem kezdemények, de igazság szerint én magam nem is szeretem a verseket egyébként, pont azért, mert azt, amikor valaki megírja, azt nem másoknak szokták egyébként írni, hanem úgy maguknak. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor az ember benn van egy konferencián, vagy akárhol, az közben rajzolgat egy könyvbe olyan ábrákat, amiket ő maga se ért.
Tehát, és te mikről rajzolgatsz?
Hát nekem voltak olyan dolgaim, amikor elkapott a pillanat, azt akkor abból csináltam egy ilyen szösszenetet, de nincs is értelme közönség elé vinni, nem is nekem se tetszettek igazán. Aztán lehet, hogy majd egyszer, ha valaki úgy érzi, akkor majd esetleg rátalál, vagy rábukkal, mert azt sem tudom, hogy hol van különben. Tehát mostanában nem írok ilyeneket. De a Bandi ugye azért mondta ezt, hogy romantikus alkat vagyok, mert pont akkor, amikor még kialakuló félben voltam, akkor egy ilyen típusú ember voltam. De hát tizenévesen szerintem mindenki romantikus, mindenki átesik egy bizonyos fokú ilyen pszichai mélyponton, amikor úgy érzi, hogy nem alkalmas semmire, fölösleges, nem
szeretik. Te éreztél ilyet?
Hát minden. Ez
középiskolás?
Szerintem ez minden, igen. Minden fiatal középiskoláson átbukik ezeken a dolgokon, mert azért tanítanak ilyen embereket nekünk, akik ugyanezeket átélték. Tehát csak egy Radnótiba belegondol, vagy egy József Attilába belegondol, hogy azok az emberek hogy élték az életüket, azt csináltak volna másképp is, de nem voltak hajlandóak se. Tehát akkor miért csodálkozunk azon, hogyha valaki ezeken az ösvényeken indul el, azt ugyanoda jut. Tehát azok, akik átérték az ő életüket, már nem élnek. Tehát minden, szerintem minden fiatal, akkor, amikor még a lelke sérülékenyebb, akkor átéli ezeket a pillanatokat.
És te azt érezted, hogy ilyen... Nem vagyok jó semmire, nem lesz belőlem semmi, egyedül vagyok.
Taglaljuk. Elindultunk egy kisvárosból, ahol nem történik semmi. Úgy, hogy ugyanabban a közegben él az ember minden nap. Sem pénze, sem lehetősége nincs arra, hogy kitekintsen a világba. Az esélyei gyakorlatilag nem a nullával egyenlőek, hanem az alatt vannak, hogy bármi olyat el tudjon kezdeni az életébe, vagy hát legalábbis így gondolja, ami majd előrébb fogja vinni, úgy egy olyan környezetben, amikor még nem volt internet, a televízióban 2 csatorna volt, vagy tudtad fogni, vagy nem, rádiót nem hallgattunk, mert sok értelmét nem láttuk, és egy újság járt. Na. Ahogy te mondtad, hogy nagyon sokan vannak, akik abszolút mértékben élik az életüket, szabálykövetők, nem szabad kitérni se jobbra, se balra, mert így van leírva, ezt kell csinálni. Hát az embereknek ez a 90%-a. Tehát az embereknek a 90%-a nem rossz, nem kiemelkedően jó, úgy hívjuk az átlaga. A maradék 10%-nak a fele az a rossz úton jár, a másik fele meg egy különlegesen jó úton jár, de az a másik fele mondja meg, hogy az átlagnak merre kell haladni. Tehát nincs ezzel baj, mert és azok között is aztán van minden típusú ember, akiket olvasunk, akiket rajongunk, akiket szeretünk nézni a tévébe, akiket követünk. Tehát nagyon, nagyon sok útja van ennek az úgynevezett önmegvalósításnak, de az embereknek a 90%-a nem az önmegvalósításnak él, hanem azért, hogy túléljen.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl, Badár Sándorral. Ugyanakkor azt mondtad, hogy többször voltál te már a padlón, ezt mondtad pár perccel
előtt.
Hogy kell fölállni a padlóról? Szerintem a talpraállásnak van valami fajta technikája, lehet, hogy az ösztönös, lehet, hogy az genetikus, nem mindenkinek megy.
Hát nagyon sok mindenkinek nem megy, mert nem mondják el, hogy kell csinálni.
Hogy kell csinálni?
Hát én sem tudom mindig. Igazság szerint, hát én nem szeretnék ebbe okoskodó lenni. Amiket én megtanultam magamtól, vagy magam miatt elsősorban, az egy, meg kell tudni az embernek saját magát vizsgálni kívülről, hogy miket követett el ahhoz, hogy oda került arra a mélypontra. Az egy nagyon fontos dolog, mert másképp soha nem fog belőle kikeverkőzni. Biztos, hogy kell hozzá valamilyen szinten egy olyan külső segítség, ami a családja, a barátai, a szülei, vagy bármi, ami ahhoz segíti, hogy mentálisan is fölé tudjon kerekedni annak a pillanatnak, mert ez nem mindig tragédia ám különben. Lehet, hogy csak úgy érzi az ember, hogy ez egy rettentő nagy mélypont, mert nem tud már kijönni abból. Holott lehet, hogy voltak előjelei, simán érthető, de mindenesetre ezt nem tanítják sehol. Tehát az, hogy az ember a mélypontjából, akár az érzelmi mélypontjából is, hogy tudjon följönni, ezt nem tanítják sehol. Ez tényleg egy olyan gyakorlati pszichológia, amit átéli, és 100 ilyen van. elveszíti valaki a munkahelyét, elveszíti a társát, a kapcsolatát. Ezek nagyon komoly mélypontok. Van nekem barátom olyan, aki kétszer volt öngyilkos azért, mert az kipakolta a csaj az utcát.
Te ilyen kétségbeesős típus vagy?
Nem, de sokszor az ember nem lát ki. Tehát belekerül egy olyan gödörbe, amiből nem lát ki.
Olyankor mit csinálsz? Fölhívod a szőkét?
Ugrálni kell. Hát ez,
igen?
Hát én nem szeretek felhívni, akkor az ember begubózik, mint az elefánt, amikor elmegy meghalni. Tehát az nem szeretek az emberek beszélgetni a nyomorukról, mert másoknak is van. Hát igen, de azoknak nincs. Nincs nyomoruk, akik erre mesélnek, mert nekik kell a társaság, akiknek tudnak panaszkodni. De egyébként...
Akinek nagy baj van, az szerinted nem
az
mondja?
Az nem. Az emészti magát. És nagyon érdekes a magyar nyelv, mert a magyar nyelvben minden benne van. Tehát amikor emészti magát, akkor szó szerint saját magát emészti föl, mert inkább abba az irányba akar túl lenni a dolgokon, mert az a könnyebb, mint az, hogy megtalálni azt a lehetőséget, hogy hogyan tudok kimászni. De a lehetőségeket kell megtalálni, mert a lehetőségek azok, amik tovább léptetnek bennünket egy bizonyos úton.
Meg meglátni a lehetőséget.
Hát erről szól az élet.
Te azt mondtad egyszer, aztán mindjárt választunk még egyet. Annyi mindenfelé kavargunk, tehát olyan sokat beszélünk egy-egy téma kapcsán, sok mindent érintünk, még egy témát azért majd húzzunk ki. De már azt mondod, hogy a lehetőségeket megtalálni, meglátni, és szerintem azokkal élni. Például az, hogy állsz egy benzinkúton, és a Fábri kiszól neked, hogy van egy műsorom, majd gyertek el, hívjál föl.
Igen.
Ez egy ilyen, hogy mondjam, ha akarom, meghallom, ha akarom, komolyan veszem, jó, van, majd fölhívlak, hívjál te. Így is gondolkodhatna egy ember. És te fölhívtad.
Hát igen, fölhívtam, mert egyrészt ha ezt egy számomra érdekes ember mondja, akkor nem lehet rossz az, amit nem lehet hiába való az, amit ő csinál. Ha még át is szól, akkor nem azért mondja, tudjak róla, hanem azért, mert tényleg akar valamit kezdeni. És azért nagyon sok olyan lehetőség volt, amivel tudtam élni életemben, meg amivel nem tudtam élni életemben, de megtanultam, hogy ami mellett elmegyek, azután már hiába kapálozok.
Ezt le kell zárni?
Hát azután már nem tudsz mit csinálni. Tehát az a pillanat, az elment. Az a hajó elment. Tehát, hogyha akkor nem éltem a lehetőség, amikor kaptam, akkor ne akarjak utána ácsingózni, mert nem fog eljönni az életbe se soha. Tehát mondjuk teszem föl, például, ugye nem hittem el magamról, hogy alkalmas lennék olyan színésznek, hogy én ezt le is zárjam egy főiskolával, vagy egy egyetemmel. Ugye?
Soha nem felvételiztél.
Nem.
Ez gyávaság?
Hát lehet, hogy az. Én akkor úgy gondoltam, amikor a másik utat választottam, hogy nincs értelme beállni abba a sorba, hogy majd belefussak egy olyan kritikába, amivel én nem értek egyet. Mert ugye ez minden felvétel, minden színészi felvétel egy olyan típusú kritika, amivel az, aki oda megy, az nem ért egyet, hiszen őt véleményezik, hogy azt mondják, hogy nem tehetséges.
Igen, de hogyha kellően reflexív, akkor azt gondolja, hogy a felvételiző tanárok bölcsek, tapasztaltak, éles szeműek, ezért én majd elgondolkodom azon, amit ők mondtak 40 évnyi tapasztalattal a hátuk mögött.
Hát igen, de most én megfordítom. Tehát az, hogy én oda megyek kezdőként, és biztos, ugye ma már nagyon-nagyon sok ilyet látunk a tévébe, amikor keresik az úgynevezett tehetséget. És azok a mentorok, vagy nevezik őket, bárhogy akik ott ülnek a zsűribe, azoknak meg kell tudni látni, hogy ez tényleg tehetséges. Tehát nekik a 40 év tudás az, ami benne van az ő repertoáriukban, hogy ha oda megy egy sült bolond, akkor ebből kinézik azt, hogy ez tényleg arra alkalmas, amire jelentkezik. Nos, hogyha én akkor azt gondoltam, hogy ha én oda megyek egy felvételire, amire egyébként effektíven 4 éven keresztül tanultam folyamatosan.
Szentesen, igen. Hisz az egy ilyen istálló volt, előkészítő kvázi.
Az energiával, amivel én tanultam, azzal nekem nem kell vizsgázni, hogy tudom vagy nem tudom, hiszen minden nap ezért vizsgáztattak. Tehát most én azt, akkor gyakorlatilag én azt az 4 évemet zártam volna le azzal, hogyha egy sikertelen felvételit csinálok meg. De megélhettem úgy is, hogy ez nem kudarc, hanem effektíve gyávaság, hogy nem akarok oda menni, bizonyítani. Holott ugyan utána meg bizonyította az élet, hogy azt, amit ott gyűjtöttem magamnak alaptapasztalatot, azt tudtam alkalmazni azokban a pillanatokban, amikor oda kellett állni egy kamerával szembe. És nem kellett hozzá nekem egy mentornak a pipája.
Féltél, hogy nem jön meg az a pipa,
hát
nem?
Hát nem akartam, én kétszer nem fogok jelentkezni. Tehát, hogy elmegyek egyszer, azt mondják, hogy tehetségtelen szar vagy, menjél haza. Akkor nem fogok oda menni másodszor, meg harmadszor, mert minden színész ezt csinálja.
Harmadszor, de nem mentél oda egyszer
se. Egyszer se. Hát miért? Hát minek menjek oda? Hiszen 2 évvel később ugyanazzal az emberrel, aki felvételiztetett volna, álltunk együtt a kamera előtt.
Ő ki volt?
És hát mondjuk, most nem akartam neveket mondani, mert fogalmam sem lett volna, hogy ki lett volna mondjuk a felvételiztető tanár, de hát hogyha csak abba gondolok bele, hogy megcsináltuk az alapfilmjeinket a Szőkével, és utána az első igazi mélyvíz az nekem a Roncsfilm című film volt, ahova már a felvételim is úgy alakult, hogy ugye a Szőke beszélgetett a Szomjassal,
a rendezővel.
Szomjas György, a rendező, és annyit kérdezett a Szőkétől csak, hogy a Bandi szerint én alkalmas lennék-e egy olyan szerepre, amit ő kitalált. Azt mondta, hogy igen. Tehát ez jó volt az ajánlás, amit köszönhetek azóta is neki. Akkor oda bekerültem, akkor bementem a filmgyárba úgynevezett szerződni, és akkor fogadott a Szomjas, aki számomra egy ilyen nimbusz ember volt, hiszen máskor az utcán úgy megyünk, hogy egy megközelíthetetlennek hiszünk egy úgynevezett sztárt, vagy ő az én szememben az volt, és akkor fogadott kedélyesen, majd annyit mondott, hogy ott van az iroda, be kell menni a gyártásvezetővel megbeszélni a többieket. Tehát ő fölvett, és beszélje meg egyébként az anyagokat. Majd bementem, és az irodába Ozorai elvtársal kellett beszélgetni, aki elmondta, hogy ez egy rettentően szegény film, nagyon-nagyon kevés pénzből készül, de hogy úgy gondolta, hogy hát az én szerepemre való tekintettel egy 3000 forintot fog fizetni per nap. 3500-at kerestem akkor egy hónapban a vasútnál. És belül így megmozdult, hogy ne lássam az arcomon az Alleluját. Azt így ültem, hogy hát jó, hol kell aláírni. És akkor kimentem, mondja a Szomjas, hogy mindent megbeszéltetek, mondom mindent. Azt mondja, jó, a gázsi, mennyit kapsz? Hát mondom, 3000. Mi? És bement vissza, berúgta az ajtót, kiosztotta úgy az Ozorait, hogy szerintem így még embert nem osztottak miattam ki, úgy égtem hátul, hogy mondom, most akkor beárultam a figurát, és azt mondja, megmondtam neked, hogy ő nem egy statiszta, ő egy színész. Mit képzelsz te magadról? Megadod neki most azon a 15-öt, vagy nem vagy itt.
Naponta.
És akkor köptényen nem tudtam, hogy szűzanyám, hol vagyunk. És ez az életem első tárgyalása, úgy, hogy nem volt előtte felvételi megminősítés. A felvételim azok a filmek voltak, amiket megcsináltunk a Bandival. Az volt az én felvételim. És rögtön így kezeltek. Majd bekerültem egy olyan társaságba a Roncsfilmen belül, olyan színészek közé, ahova nekem, ha stúdiózok, akkor éveken keresztül kellett volna hátul könyökölnöm egy színházba. A jó Isten tudja, hogy összehozott-e volna az élet bármikor is olyan szerepbe bennünket, mint abba ott, úgyhogy a Rajhona a fogadott fiává fogadott. Igen, Rajhona Ádám. A Lázár Kattival azóta is puszígatjuk egymást, a Hólósi Frici bubusgatta a fejemet, a Gáspárral, meg a Gáspárokkal, akikkel gyerekkoromban...
Sándor és Gáspár,
igen,
Tibor.
Igen,
ők
szentesek, együtt fociztunk gyerekkorunkban, de soha nem gondoltam volna, majd többször fogunk több filmben, meg több darabban együtt lenni, és sorolhatnám végig az egész neveket, meg a Mucsival egy rettentő jó baráti kapcsolatba kerültem ott rögtön. Hát majdnem azt mondom, hogy az egy olyan kirívó pillanat az életemnek, hogy ha az nincs, meg nincs ez a magánbeszélgetés a Szomjas, akkor nincs ma itt ez a beszélgetés, azt mondom. Szóval az egy, az a lehetőségeknek az első akkora tárja volt, amit be kellett illeszteni a puskába. Tehát ezek azok a pillanatok, amiket én azt mondom, hogy ha tanítani kellene egy iskolába az embereknek, akkor ezt kellene tanítani, hogy meglátni azt a pillanatot, amikor bele tudom helyezni magam egy olyan dologba, hogy én hasznos tagja vagyok ennek a világnak, meg tudom valósítani bennem magamat. Igen. Például. Úgy raktam én össze a kis magam pszichológiáját, hogy körülbelül 10 évente szokott eljönni az embereknek az, amikor hogy elindul nekik a lejtő, és azon nagyon-nagyon okosan túl kell lépni, mert másképp bajba kerülnek az életükbe.
Válasz kérlek egy utolsó kifejezést, olyan jó ízűen és olyan sok felé megy a beszélgetés, hogy általában 4-5 témát, 6-ot is el szoktunk fogyasztani, 2-nél járunk most, még egyet így búcsúzóul válasz kérlek.
Nekem a stand-upjaim is ilyenek, hogy elindul picikén.
Nem baj
az. Azt mondta Sinkó Péter annak idején, amikor rádiókabaréba kerültem, hogy én olyan vagyok, mint a fogszú, hogy egy picike kis lugat fúrok magamnak, aztán kirágom a fogat. Tehát, hogy így építkezek, hogy így indulok el.
Na, melyik legyen?
Nem tudom, mert érintettünk így áttételesen egy jó párat, úgy érzem.
Igen.
Nézegettem ezt, hogy a nem ismered, a megtérül, a nem luxus.
Hát legyen a nem luxus, jó?
Jó.
A nem luxusnál azt mondtad, ez lesz az záró téma, hogy amikor te a MÁV-hoz kerültél, azért egyfelől te bizonyítani akartál, de nem olyan nagy baj, hogy nem lettél klasszikus értelembe vett, művelt ember, mondtad te. Ez neked soha nem hiányzott?
Nem, mert nagyon-nagyon színesen élem az életemet, és igazság szerint, ha most elindultam volna egy irányba, hogy abba az irányba kiemelkedő legyek, akkor nagyon sok minden más sikkadt volna el, amire meg amúgy effektíven nyitott vagyok. Tehát, hogy most lehet, hogy valaki a szakmáján belül rettentően sokat tud, és nagyon-nagyon jól tudja azt a dolgot, az az ő profizmusa, míg mondjuk, és nagyon sokat ilyet tudnék mondani, ilyen embert, aki az egyik világában rettentően kiemelkedőet tud nyújtani, majd a saját magánéletében meg nem tud megoldani bizonyos dolgokat. Többek között például Bajor mondta, hogy amikor kezet fogtunk, annyira puha keze volt neki, hogy nem is tudtam földolgozni, hogy van ilyen kéz. Mondom, nem, hogy nem kemény kézfogása nem volt neki, hanem nem volt kézfogása. Tehát annyira, én még ilyen kezet nem is fogtam, hogy a bőre annyira sejmes, meg finom volt, hogy nem tudtam hova tenni. És azt mondta, hogy Sanyi, én egy szöget nem tudnék beverni a falba. Fogalmam sincs, hogy kell. Tehát nem érdekelte, mert ő nem akart ilyen dolgokkal foglalkozni. Tehát annyira, én mindenhez akartam érteni egyébként, és semmiből nem akartam felelni. Igazság szerint.
Ez de jó filozófia.
Igen. Hát igen, mert ha tudom, hogy tudom, akkor az nekem nem kell papír. Ha tisztában vagyok vele, hogy nem tudom, akkor meg tudok kérni egy olyan embert, aki tudja.
Mit nem tudsz? Miben érzette a hiányosságod? Vagy hát, a bizonytalanságod?
Biztos, hogy van nagyon sok, nem tudom. Tehát,
az élet mely területén
nem tudnék bugácsos? Repülőt vezetni például.
Jó,
de igen, de érdekel egyébként, hozzátenném. De mégis nem biztos, hogy megpróbálnám, mert mi van, hogyha nem sikerül. Ugye nincs két próbálkozás. Vannak próbálkozások, ami nem sikerült, tehát csináltam pelenkaszárítót 54 pelenkának, csak nem gondoltam át. Méretben nagyon frankó volt. Egyrészt nem fért el a lakásban, másrészt meg, amikor vizesen akasztott föl, akkor összeroskod, ha 260-as szöggel ütöd össze.
Tehát, de ezt azért csináltad, mert rászorított az élet, tehát kellett a pénz, vagy kaland volt?
Hát nem, azt azért csináltam gyakorlatiasságból, mert úgy voltam vele, hogy én nem fogok szaros pelenkák között, hogy tudják, hogy mászkálni a lakásba, akkor egyszerre kell kimosni az összeset, és akkor majd megszárad egyszer, és akkor lesz rettentő sok pelenka. Ugye nem mindenkinek jutott Pampersre. És akkor az nem sikerült például. Az egész család ott röhögött rajtam, hogy milyen hülye vagyok, hogy azt gondoltam, hogy tényleg 54 pelenkát tudok majd szállítani egyszerre.
Az ilyenek azért úgy kicsit elgondolkodtatnak? Vagy te a kudarcot nagyon jól tűröd?
Igen, mert...
Szórakoztat?
Hát egyrészt vicces, másrészt jó, hát mondjuk nem biztos, hogy minden ilyen szórakoztató. De teszem föl például, hogyha már nem mindig a szórakozás miatt csinál az ember, de mondjuk az, hogy elindultam az Everestre, ez sokaknak például egy olyan kihívás, ami egy ilyen úgynevezett bakancslistás kihívás, sokan életük végig vágyakoznak rá, de nem indulnak el.
De ugyan, 5000 méterig mentél, ugye?
5800-ig. Van egy furcsa kisugárzás annak a közegnek egyébként, hozzáteszem. Tehát biztos, hogy nem véletlenül van ott egyrészt, meg az a kultúra biztos, hogy nem véletlenül olyan. Tehát nem kapkodó idegbeteg senki fent a hegyen, mert az nagyon-nagyon csúnyán adja vissza magát. Tehát ott megtanul az ember egy belső meditálást, van rá ideje egyébként, meg ahogy szokták mondani, azok a hegymászok, akik ezt hosszú idő óta csinálják, hogy majd tanít a hegy.
Tehát mit tanított?
Hát megtanította például, nagyon furcsa, mert mindig megtanítja az embert egy bizonyos fokú szerénységre, mert lehet akár mekkora egód, ott az nem jön be.
Neked volt valaha nagy egód?
Hát persze, mindig van.
Mindig de van. Olyan, amikor úgy le kell egy nyesegetni? Tehát, hogy...
Nem tudom, hogy másoknak ez mekkora. Tehát van, aki... Tehát biztos, hogy nekem is megvannak, hogyha a rigójáimat nézzük, a hülyeségeimet nézzük, a konokságomat nézzük, meg egyébként van konokságom, hülyeségeim is vannak, de szerethető hülye vagyok. Nem mindig úgy tűnik, de egyébként igen. Viszont ez másoknak nem mindig csapódik le így. Nem hiszem azt magamról, hogy azt gondolnák, bárki azt gondolná, hogy beképzelt vagyok, vagy valami, de biztos, hogy voltak pillanataim, amikor esetleg szakmán belül azt gondolta valaki. Nem nyilvánította ki, mert nem olvasták a fejemre, de lehet, hogy abban az adott pillanatban ez így jönne le. De ha az ember elmegy egy ilyen közegbe, és nem akar alkalmazkodni, akkor halott.
Hát akkor maradjunk abba. Azt mondtad, hogy szerethető hülye, most engedjük el a hülye kifejezést, a szerethető Badár Sándort. Láttuk, hallottuk, és én nagyon örülök, és köszönöm, hogy ezt megmutattad nekünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ez volt a mai Szavakon túl Badár Sándorral. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!